Dicsérjétek az Urat, ti hívei mind, áldjátok az ő szent voltát, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ki legyen a dicsőség, most és mindörökkön örökké. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva maradva magasztaljuk az Urat, 135. Zsoltárunk első versét énekeljük, áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgálnak. Megkérem Krisztina testvérünket, hogy jöjjön ki, és pár szóban adja tovább az Úr igényét. Tessék!
Először is tényleg nagyon szeretném megköszönni, hogy megkaphattam, mert nagyon sokat jelentett. Váratlanul jött, és nagyon sokat jelentett nekem. Két igét választottam, szeretem az igéket néha magamba becézni, ezek az én miért és hogyan igényim. Az első igém a bizony mondom néked, ha a földbe eső gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Ez a János 12.24, a másik igém pedig az elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ez a második Korintus 12.19, és gyorsan elmondom, hogy miért és hogyan, azért miért, mert amikor az Úr erre a nagyon különleges feladatra elhívott bennünket a gyerekeink kapcsán, akkor én bizony azt ordítottam, hogy Uram, én ebbe bele fogok halni. Miért? Ez volt az én miértem. És én egy nagyon szelíd hangot hallottam akkor, hogy de nem ezt kérted? És pont mint Péter, nekem is úgy a szívembe vágott az, hogy hát dehogy nem, hát hányszor fogadkoztam én, hogy én meghalok akár az Úrért, csak ezt olyan romantikusan képzeltem, hogy úgy fővök abba az üstbe, miközben a lemenő nap megcsillan, vagy valami hasonló. Nem pedig a naponkénti halálra gondoltam. És hát az életünkre tényleg igaz az a nagyon régi amis mondás, hogy a hajó ugyan biztonságban van a kikötőben, de a hajókat nem erre tervezték, minket nem erre terveztek. Amikor eddig eljutottam, akkor utána már csak az volt, hogy oké, de ez hogyan történik az ember életében? Ez nagyon könnyű mondani, hogy naponként hagyjuk fel magunkat, de hopp. Hát tele vagyunk gyengeséggel, meg minden ilyesmivel. És akkor szintén egy kérdés formájába kaptam meg ebből az igéből a választ, hogy elég néked az én kegyelmem? Vagy akarsz még egy csomó mindent a kezedbe tartani, mint a sértett fiúságodat, az önzőségedet, az emberi igazságérzetedet, hogy ilyen nem történhet velem? Vagy hajlandó vagy lerakni az oltáromra mindezt, otthagyni? És én tényleg hiszem, hogy ha ezt megtesszük, akkor nem tapasztaljuk, hogy nem üres a kezünk, hanem ő van velünk, hogy elég nékünk, egyedül az Úr kegyelme minden napjainkban. Hát ezért választottam ezt a két verset, és nagyon-nagyon szeretném megkérni mindannyiunkat, a nagyon szeretett szekeresi Pista bácsinkat, hogy esetleg vigye tovább a Szentírást.
Köszönöm, megtisztelt vele.
Jaj, most pedig megkérem Krisztinát, hogy segítsen ebben az énekben. Énekeinkkel együtt az Úr dicsőségére és dicsőítésére. Jézus, te ég szép! Istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Isten igéjét olvasom, mely szól ma hozzátok a Máté evangéliumából, Máté evangéliumának 6. fejezetéből, a 6. fejezet
19. versétől olvasom a 21. versig tartó ige szakaszt. Tehát Máté evangéliumának 6. fejezetéből szól az ige a 19. verstől a 21. versig. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Isten tegye áldotta az ő élő örök igéjét a mi szívünkben, hogy Krisztusban sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, ezért most csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, örökkévaló atyánk a Krisztus Jézusban, te, aki mindeneket létrehoztál és megteremtettél e világon, te, aki valóban gondunkat viseled, és elénk tárod életünkben a kincseket, melyeket te készítettél el számunkra, most te eléd borulunk, és téged kérünk, feléd fohászkodunk, és neked köszönünk mindent. Köszönjük, Urunk, a te áldásod ezerféle ajándékát, melyben részeltettél bennünket az elmúlt időszakban is. Köszönjük, Urunk, az erőt, az egészséget, a gyógyulást és a fájdalomnak valóban az elmúlását, örömünknek kiteljesedését, reményünknek valóban életünkben való megjelenését, melyel te szólsz hozzánk, melyel te megérintesz. Köszönjük megtartó szeretetedet és megbocsátó irgalmasságodat. Kérünk, Urunk, lásd meg most a mi bűneinket, te legyél az, ki megbocsátod mindezeket, mert neked van erő és hatalom a kezedben, hogy te ezt megtedd, neked van fiad, Jézus Krisztus, akiben nekünk megbocsátottál. Tekints rá, mert mi méltatlanok vagyunk arra, hogy méltóképpen eléd álljunk. De ha te fiadra nézel, akkor valóban csak ő érte, csak az ő érdeméből méltók lehetünk arra, hogy megbocsáss. Kérünk, Istenünk, küldd el a te lelkedet, engedd, hogy megérthessük, és megélhessük a te szent üzenetedet. Kérünk, Atyánk, hogy csepegtess belénk valóban a te lelkedből egy-egy cseppet, hogy az a csepp az valóban élő tengerré váljon, elboríthasson mindent mindenekben, hogy tudjunk neked tetsző életet élni, mint a tengerár a te evangéliumod árassza el az emberek életét, a mi életünket, gyülekezetünk életét, családjainkat egyaránt. Kérünk, Urunk, ne hagyd, hogy szomjazzunk, ne hagyd, hogy éhezzünk, mert te vagy az élet kenyere, és az élet vize. Így tisztíts meg, így mosd meg, és így táplálj minket, Urunk, az igaz Isten tiszteletre, az egy igaz szolgálatra, és szabadíts meg minket bármilyen szolgaságból, amiben vagyunk. Jézusért, a te fiadért. Ámen. Készülve az igének a befogadására énekeljük, testvérek, 274. számú dicséretünknek most az első versét, 274. számú dicséretünk első versét, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. igéjét olvasom, melynek alapján ma az ő üzenetét kívánom közöttetek hirdetni lelkének a segítségül hívásával. Írva van a már felolvasott evangéliumban, Máté evangéliumában, mégpedig a 6. fejezet 24. versében. Így szól: senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Foglaljátok el. Kedves testvérek, üzenetében csatlakoznék az elmúlt héten elhangzott prédikációhoz, melyben Esperes úr kifejtette azt, hogy miben is áll korunknak a nehézsége, és miben is áll illés korának a nehézsége, milyen átfedések, milyen hasonlóságok, milyen különbségek vannak a mai világunk és az akkori világ között. Hogy nem lehet igazából kiszűrni, mert nagyon nehéz, azt, ami igaz és ami hamis. Mert a kornak a nehézségei közé tartozik az, hogy a jóra mondják, hogy rossz, a rosszra meg azt, hogy jó. Képlékeny világ ez. A 20. századi magyar irodalmunk egyik jeles alakja, Ady Endre, ezekkel a szavakkal fejezi ki harcát ebben a világban. Harcát versében egy bizonyos nagy úrral szemben. Azt írja: megöl a disznófejű nagy úr. Éreztem, megöl, ha hagyom, vigyorgott rám, és ült meretten, az aranyon ült az aranyon. Éreztem, megöl, ha hagyom. A költő a Harca nagyúrral című versében küzd az ellen, az úr ellen, amely azóta van jelen a mi világunkban, mióta megjelentek az első kereskedők, amióta birodalmak állnak fenn, és amely azóta is gazdasági, kereskedelmi erőként van jelen egy ország életében. Egy olyan úr ellen bontakoztatja ki költői tehetségét a versében, amely nem ismer országhatárokat, távolságokat, mely nem ismer irgalmat, amely olykor nem ismer embereket, csak szegényeket és gazdagokat külön-külön. Egy olyan úr ez, amely sokszor a világunkban is elhomályosítja az erkölcsi értékeket, a nemzeti öntudatot, és egy erkölcstelen, hamis világot hoz létre maga körül. Ez az úr pedig a pénz, amely történelmünk lapjain számtalanszor bizonyította jó és egyben rossz erejét egyaránt, és amely évezredek óta kivívta magának a tekintét, a rangot, ezzel pedig lövészárkot ásva ember és ember között. Itt gondoljunk csak az elmúlt évszázad két szörnyűséges háborújára, vagy éppen a maiakra: Afganisztán, Irak, Szíria, és lassan Európa, amely ma sem szól másról, legalábbis a küzdelmeket nézve nem szól másról, mint csak különböző érdekekről, talán az olajról, a vízről, a hatalomról, egy szóval a pénzről. Ez képes kultúrákat, országokat, népeket elsodorni, vagy lánctalppal maga alá gyűrni, akár katonai erővel is. Igen, hát valóban, Ha most belegondolunk, akkor ez ellen küzd a költő a versében. Ez szerepel a mai igényben is, melyet az arám kifejezés a mammon és a görög mammonas vagy mammonas szavak jelölnek. Jelentésük eltér ugyan egymástól, de mégis valahogy egy adott pont köré csoportosulnak, jelenthetnek gazdagságot, vagyont, tőkét, birtoktárgyat, egy szóval pénzt. Az ige egy megállapítást tesz, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Jézus vagy-vagy elé állít bennünket. Vagy ez, vagy az. Ezért a 24. vers jó megértése érdekében ma szeretnék beszélni először arról, hogy milyen szeretni és szolgálni a mammont. Másodszor, hogy lehetséges-e szolgálni Istennek és a mammonnak. Harmadszor pedig arról szólnék, hogy milyen szolgálni és milyen szeretni egyedül csak az Istent. Hát első lépésként, tehát nézzük meg a mammonnak tett szolgálatot. A mammon a jelenlegi világunkban a vagyonnak, a földi gazdagságnak úgymond az embertelen halmozása. Szögezzük le az elején, Isten nem a vagyon ellen van. Isten nem a fizetés ellen van. Isten nem a pénznek a jelenléte ellen van, amely ebben a világban szükséges. Valóban szükséges egy bizonyos határokig, egy bizonyos mértékig. Itt azonban másról van szó. Ahogyan elmondtam már, a mammonnak az embertelen halmozásáról van szó. Aki nem éri be azzal, amilyen van. A kicsivel, a közepessel, a nagyjal, mert még nagyobbat akar. Még többet akar. És ennek érdekében megtesz mindent. Ennek érdekében maga mögött hagy mindent. Mondjak még rosszabbat, mindenkit. Maga mögött hagy mindenkit. Arról szól az igénk, ha jól hallottuk, hogy. Azt mondja, az egyiket szereti, a másikat gyűl. És most jön egy nagyon jó szó, az egyikhez ragaszkodik. Tehát valamiféle ragaszkodásról van szó, mint amikor két tárgyat összeragasztunk, nem véletlenül ragasztó, ragaszkodik, összeragasztjuk, és hiába nem tudjuk szétszedni, főleg ha egy szupererős ragasztóról van szó. Ragaszkodik valamihez, ez pedig a pénz, a vagyon, nem képes megszabadulni ennek a szolgaságából. Gondoljunk csak bele, testvérek, szokták mondani azt valakiről, hogy a pénz szolgálja. És ez egy igaz megállapítás. Hiszen a rosszul kezelt, felhalmozott pénz a vagyon egyik pillanatról a másikra és észrevétlenül, de szolgaságba veti az embert. Feltehetjük a kérdést, hogy ez miért szolgaság? Hát azért, mert aki hűen ragaszkodik a pénzéhez, és amint már említettem, helytelenül halmozza fel a vagyonát, az időközben megfeledkezik emberi kapcsolatairól. Észre sem veszi. Megfeledkezik családjáról, a barátairól, a gyülekezetéről. És ez mind-mind maga után von egy nagy törést az ember életében, hogy eltávolodik az Istentől. Ez a legnagyobb tragédia. Különös dolog, mert a szolgaság mindig a legnagyobbnak az elhagyásával kezdődik. A szolgaság ilyen értelemben Isten elhagyásával kezdődik. Mert bizony az ördög is a legnagyobbat ostromolja, magát az emberen keresztül Istent. Ahogyan az első időben is, úgy most is Isten ellen lázad az ördög, a sátán, és a pénzt azt kiválóan fel tudja használni arra, hogy az embert is megnyerje önmagának. Kiváló eszköz ez az ő számára. A mammon szolgálatába süllyedni szolgaságot jelent. Szolgálatába süllyedni szolgaságot jelent. Csak éppen nem veszi észre ezt az ember, nem tűnik fel neki, hogy időközben e szolgálattal megrombik teljes mértékben a kapcsolata Istennel. Teljes mértékben. Vissza lehet fordulni. Vissza. Vissza. Igen. Ne kérdés legyen ez ma számotokra. Ha valamelyikünk, te is, én is, mindnyájan, elindulunk egy ilyen úton, ne legyen kérdés számotokra. Uram, még vissza lehet fordulni? Hanem állítás legyen. Felkiáltó jellel. Vissza lehet fordulni. És vissza kell fordulni. Isten végtelen kegyelme, szeretete naponként bizonyítja felénk, hogy visszafordulsz. Visszafordulhatsz. És ami lényeg, az igében sokszor nem feltételes módon hangzik el Isten üzenete, hogy fordulhatsz, hanem kijelentésként, szinte parancsként visszafordulsz. Vissza fogsz fordulni. Bizony. Istennek ez bizonyítja felé Istentől jövő kegyelmét, irgalmát, szeretetét, hogy még nem fogy el. Nem fogy el, bármilyen úton is haladunk, a mammon szolgálatában vagy szolgaságában visszafordulhatsz. Amiről itt Jézus beszél, az az ember szeretete. Az ember szeretete a vagyon felé. Mert él ez a szeretet. Valamilyen formában mindenkiben él ez a szeretet. Különös. Bűnös-e ez a szeretet, vagy sem? Meg fogjuk tudni hamarosan. Mert valójában nem tudja az ember az Istent teljes mértékben, teljes szívből szeretni. És csak neki szolgálnia ez a vagyonszerzés válik élete központi céljává. Mert akkor minden másról elfeledkezik, de különösen a legnagyobbról, Istenről. Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből, hogy lehessen őt szeretni, ha valaki más állott, valami más állott, mint egy fal. Nem tud rám ragyogni az ő fénye, ha egy fal húzódik előtte és előttem. Ott ez az akadály. Ezt le kellene bontsam. Le kellene küzdjem. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, még ehhez a ponthoz hozzá csatolva, hogy a félreértéseket megelőzzük, valóban Isten nem a pénz ellen, nem a pénz ellen emeli fel a szavát, hanem annak a szeretete és szolgálata ellen, amely szemben áll az Istennel, mert ő azt mondja, nem adom dicsőségemet másnak, és ez fontos belevésni a szívünkbe. Nem adja, nem fogja engedni, és nem fogja hagyni. Ha te el is indultál ennek az útján, tudnod kell azt, hogy Isten nem fogja engedni, hogy a te hívő, Krisztusban bízó lelked tovább menjen ezen. Hanem sorozatokban sorozatosan vissza fog téged hívni, és eléd fog hozni vagy embereket, vagy prédikációkat, vagy énekeket, vagy verseket, vagy filmeket, vagy újságból egy cikket, vagy valamit, csak hogy megállítson. Vagy nagyon nyílt eszközökhöz nyúl, egy betegség, egy baleset, egy csalódás. Testvérek, az Úrnak eszközei vannak, él is velük. De ha most visszafordulhatunk, még mikor most így szól hozzánk, és szelíden, akkor miért ne tegyük? Ha valamilyen érzésünk, szeretetünk, szolgaságunk van ebben a pénzben, vagy bármilyen vagyonban, miért ne tegyük? Miért ne most forduljunk vissza? Miért kell nekünk megvárnunk a még rosszabb, súlyosabb figyelmeztetéseket? Tegyük meg most, tegyük meg ma. És ha lehet, ha én nem vagyok ebbe benne, és látom azt, hogy valaki ebbe benne van, akkor figyelmeztessük. Figyelmeztessen őt. Rám van bízva, hogy szóljak. Mert talán a gyermekem, talán a lányom, a fiam, az unokám, a legjobb barátom, a férjem, a feleségem az, aki ebben a szolgaságban szenved. Hát legyen ebből a szolgaságból felszabadítás. Ebből a rabszolgaságból felszabadítás. És ezt tegye meg az ember Jézus Krisztus nevében. Meg tudjátok tenni ezt még ma. Meg tudjátok tenni ezt még ma? A második pont egy olyan vállalkozás, amely most az elején leszögezem, lehetetlen. De tegyük fel, hogy közösen megpróbáljuk értelmezni, hogy mit jelent az Istennek és a mammonnak tett szolgálat egyszerre. Lássuk meg, hogy mi jön ki ebből a gondolatból. Hogy lehetséges-e ez egyáltalán? Hát vannak olyan emberek, és lehet, hogy ismerünk is egy párat azok közül, akik úgy látják, hogy nincs szükség ilyen éles szembeállításra Isten és a pénz között. Ők nem értenek egyet Jézusnak Isten és a mammonról szóló kijelentésével, amely, valljuk meg őszintén, igencsak egyenes, határozott és radikális, amit mond Jézus. Vagy ez, vagy az. De ezek az emberek az ilyen nyílt és egyértelmű választást elutasítják. Sokszor próbáltak és próbálnak bennünket is, és engem is beállózni, és biztosítani afelől, hogy igen-igen lehetséges egyidejűleg szolgálni mindkettőt, mivel hogy ez már nekik is nagyon jól megy, és sikerült. És ne gondoljam, hogy bármilyen szankció, vagy nehézség, vagy ítélet érni őket, mert nagyon jól élik a világukat, és nagyon boldogok így. Tudják mindkettő urat szolgálni. És még tippeket is, és tanácsokat is adnak arra nézve, hogy hogyan csinálják ők. Hogy bátorítsanak bennünket, hogy ez menni fog nekünk is. Hogy ezekből felsorolok most egy párat, hétköznap, munkaidőben szolgálják a mammont. Kihajtják magukat a lehető legjobban. Vasárnap pedig eljönnek, és az Urat szolgálják, ha eljönnek. Mondják, hogy elég az Istenre gondolni, elég az ő napján vasárnap. Hétköznap különben a munka, meg a pénzkeresés a legfontosabb. Hogy otthon éppen sír a gyerek, vagy valami baja van, tizenéves gyermekem talán lövi magát, vagy italozgat esténként, mondjuk otthonülés helyett és tanulás helyett, jegyei romlanak, nem tudom miért, de nem tudom ennek az okát, az már kevésbé fontos. A legfontosabb az, hogy meglegyen a munkám, a pénzem, végül is ezért élek. Azért élek, hogy egyek, és azért eszek, hogy éljek, és azért dolgozom, hogy egyek, és azért eszek, hogy dolgozzak. Tehát mindenem a pénzkeresés. Muszáj ezt megtennem. Vagy ajkukkal az Istent szeretik, szolgálják, szívükkel pedig a pénzt, de lehetséges az is, hogy látszólag az Istennek, a valóságban pedig a pénznek hódolnak. Testvérek, lehetne még sorolni tovább a példákat a világunkból, országunkból, talán ismerősi körünkből, de még az egyházunkból is sajnálatos módon, de most nem ezért vagyunk itt. Most nem ezért. Hanem azért, hogy meghalljuk Krisztus szavát, aki ezeket a népszerű és elterjedt megalkuvó megoldásokat lehetetlennek tartja. Mert az Isten haragja nehezedik rá valóban minden önzésre, minden két irányba való szolgálatra. Kőkemény szavak, testvérek, de higgyétek el, a szavak alatt én is összeroppantam. Én is összeroppantam. Fiatalom, amikor az Úr megszólított, hogy állj, állj, nem így mennek a dolgok, ahogy te gondolod. Nem így kell a pénzt kezelni, ahogy te kezeled. Egy hatalmas tükör volt előttem, egy tükröt tartott elém, és összetörtem. Ez alatt, az ige alatt. És akkor éreztem meg, hogy igenis a szívemmel kit szolgálok, ki áll a középpontban, ki a kezdet, ki a vég, miért élek, miért dolgozom, miért tanulok. És ezek a kérdések záporoztak, és az Úr kérdései voltak ezek. Valóban, azokra mondjuk ki bátran, akik mások kárán szerzik meg vagyonukat, és szerezték eddig is, sajnos az Úr ítélete és szava vár, még mielőtt valóban eltörné a megrepett nátszálat. De nem töri el, és a füstölgő mécses sem oltja ki, hanem kegyelmével felszólít, és int, és megóv, és megelőz, hogy ne tedd. Még van idő, hogy visszafordulj. Uram, még van időm, hogy ma visszaforduljak? Igen. Testvérek, történelmileg nézve a két úrnak tett szolgálat képe visszanyúlik az ókori világba, amikor is a szabad emberek dolgozhattak két munkáltatónak. De egy rabszolga nem lehetett két személy tulajdona. Pontosan ez az. Itt a rabszolgákra és a rabszolga tartókra utal ez a tanítása Jézusnak. Abban a korban köztudott volt, hogy a rabszolgaság lényege a tulajdonos kizárólagos birtoklási joga, és az állandó szolgálat, azaz a robot. Bátran kimondhatjuk, hogy itt valamilyen értékről van szó, hiszen a valódi érték a lelki ajándék, amelyet Istentől kaptál személyesen. Az ő szeretete. Ez végig kísért téged, földi életeden, születésed első percétől kezdve, életed utolsó órájáig, és még utána is, hogy tégedet neveden szólít, és szeret, és megment, és visszafordít. Ez tud érték lenni. A maradandó valódi érték, a maradandó valódi valuta, melyel a mennyek országában is tudsz fizetni. Szokták mondani, testvérek, az itt keresett vagyon, pénz, tárgy nem átvihető. Valóban azon abban a ruhában, melyen fekszel, egy koporsóban nincs zseb. De azt nem viheted át magaddal. Semmit. Fel tudjuk ezt fogni, mit jelent? Semmit. Ami ma van, amit ma fogok, amit ma élvezhetek, Ha holnap szólít az Úr, már nem élvezhetek, már nem foghatok, nem vihetek semmit. Nincs zseb a halottas ruhám. Ezt ne felejtsük el. Nincs zseb. Testvérek, az ő szeretete kifogyhatatlan gazdagság. Ha te a lelkedben ezt viszed, boldog ember vagy. Boldog ember vagy, hisz az Úrba vetetted bizalmadat, és tőle kaptad Jézus Krisztusban gazdagságodat. Kell-e ennél több? Valóban. A férj, a feleség, a gyermek, a család, a barátok, olyan emberi kapcsolatok, melyek által Isten gazdagít most ebben az életben. Végül pedig a legnagyobb gazdagságot kapod a legvégén. Ez a legjobb, ez a legszebb a keresztény történetben, hogy a legvégén jön a ráadás. Nem csak három itt a magyar igazság, Istennél meg sem lehet számlálni, hogy mennyi. De a végén jön a ráadás, mégpedig az örök élet. Aki elfogadja Krisztust megváltójának és urának, az megkapja ezt a ráadást. Hát ez a mi gazdagságunk valójában. A másik csak a földi életre korlátozódik átmenetileg egy ideig. És a kettő összehasonlításából is látszik, hogy az Isten a teremtő, és hogy az emberek által megalkotott pénznek nevezett valami, sokszor egy bálványimádás áll az élet urával, dicsőségével szemben, a teremtő és a teremtett áll egymással szemben. Hát a vagyon az teremtett dolog, nem teremtő. Az nem tud teremteni. Az egy teremtett valami, amit mi létrehozhatunk. És talán egy ideig óráig mi boldogok is lehetünk. Egy ideig óráig. Az Ószövetségben Ézsaiás azt mondja, én vagyok az Úr, ez az én nevem, nem adom dicsőségemet másnak, mint ahogy idéztem. És mint ahogy mai igénk is, az sem szól másról, csak arról, ha valaki mást fogad el Istenen kívül urának, akkor az a bálványimádás mellett dönt. Hát itt nekünk kell dönteni, mert Isten az életben döntések sorozata elé állít benneteket és bennünket. Ma a szolgaságról és a szolgálatról van szó. Vigyázz, mert a mammon szolgaságot, míg az Istennek tett szolgálat, pedig szó szerinti értelemben szolgálatot jelent, és nem szolgaságot. Aki Istennek szolgál, az szolgál, de nem szolgaságban. Ezen a ponton csatlakoznék így utolsó lépésünkhöz, az Istennek tett szolgálathoz. Hát Istennek szolgálni egyszerű szóval mondva annyit jelent, hogy aki Isten szereti, és Krisztust nem csak szavakban, de életében, a tettekben is követi, az neki szolgál. És nem csak mi lelkészek szolgálunk, nem, ez egy nagyon téves elgondolás, elképzelés, mert mindenki, aki indítatást érez, hogy segítse a gyülekezetét, aki a közösségért tesz, és időt, energiát, fáradtságot nem ismerve cselekszik az Isten dicsőségéért, az szolgálatban van. És mi nem tehetjük életünk központjává ilyen értelemben a helytelen vagyongyűjtést. A helytelen, hangsúlyozom, helytelen vagyongyűjtést. Vannak helyes dolgok is. Érdekes gondolatokat olvastam egy prédikációban, és ezt most szeretném megosztani veletek. Így szólt. Képzeljétek el, ha egy pénz beszélni tudna, mi mindent mondhatna el? Mennyi titok rejtőzik a gyűrődéseiben? Hány ember verítéke tapadhat hozzá? Hány munkában eltöltött óra fáradtsága van benne, s mennyi kézen mehetett már keresztül. talán fehér rózsákat vitt egy boldogságtól sugárzó mennyasszonynak, vagy kenyeret juttatott egy szegény család asztalára, vagy ez fizette meg annak az italnak az árát, ami miatt annyit szenvedett egy család, vagy ezt tett tolvajjá éppen valakit. Igen, testvérek, hát itt láthatjuk mindazt, hogy mennyi boldog vagy szomorú titok van egy pénzdarabban, mekkora hatalom is egyben. Milyen sok jó, milyen sok rosszat tud csinálni, de minden ott dől el, hogy ki, hogyan, miként, hol, milyen indítékkal használja fel. Kinek vagy minek a javára fordítja. És felteszem a kérdést, hogy te mit csinálsz vele? Hogy használod fel? Vagy inkább azt a kérdést tegyem fel, hogy mit csinál ő veled, és hogy hogyan használ ő fel téged? Igen, ez is lehet egy kérdés. Ahhoz, hogy Isten szolgái, és egy ország felelős keresztjén polgárai legyünk, nemet kell mondanunk arra, hogy a pénz szolgasságba juttasson bennünket. Ez valóban becsületesnek kell lennünk, ez olyan könnyű ezt mondani, meg erről beszélni, és felhasználni mindezt a becsületességet Isten dicsőségére. A beszéd mögé ragasz lelkiismeretesen cselekedeteket. Mert az ember igazi méltósága nem abban nyilvánul meg, hogy mindent, amit kapott Istentől lelkiekben, anyagiakban, bizony azt felhasználja urának, elsősorban urának szolgálatára, családjára, családjának a megérhetésére, megérhetőségére, másokon való segítségeire, az odafigyelésre. Egyedül csak ebben nyilvánul meg. De mit jelent az Istennek való szolgálat? Jelenti a te életedben az imát. Amikor nap mint nap rágondolsz, amikor hozzá imádkozol az Úrhoz. Jelenti az életedben a bizalmat, mikor bízol abban, hogy a nehéz helyzetekben is melletted van, mikor kifogynak a készletek otthon, te tudod, hogy úgyis az Úr holnapra is előkészít valamit. Mert van ilyen is. Higgy benne és bíz benne. Hát szeresd az Urat, mert ő is szeret téged, és ma rád tekint. Fájdalmas, nehéz pillanataidban is, és boldog örömteli perceidben is. Isten szolgálata egy csodálatos, fantasztikus dolog, hogy miért? Mert magába foglalja az embertársak megsegítését is. Ha segítesz másokon, és melléjük állsz, ha engeded, hogy rajtunk keresztül, rajtad keresztül az Isten munkálkodjon az ő életükben, te magad leszel a gazdagság, te magad viszed a kifogyhatatlan készleteket annak az egy embernek. Hát, ha hálát adsz az Úrnak örömödben, imádban, ha őt kéred, ha az őt segítségét várod, akkor neki szolgálsz. Ennyire egyszerű. Nem csak szavak, de tettek igazolják a Krisztushoz való tartozást. És így őt szolgálod. Hát adja az Urunk, hogy ezekben mi rendületlenül álljunk meg, hogy ezekben te magad is rendületlenül állj meg, hogy tudj becsületes keresztényként élni ebben a világban, ezen a településen, ebben az országban, és a te családod, a te gyülekezeted közösségében. Ezt kívánom. Amen. Az igére válaszul énekeljük testvére 261. számú dicséretünk első versét. 261. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam.
Yeah.
Csendesedjünk el, imádkozzunk a zsoltáros szavaival. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem, ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, s az Úr házában lakom egész életemben. Így kérünk Istenünk a zsoltáros szavaival, hogy áld meg a mi életünket, áld meg gyülekezetünket, áld meg minden szolgáját ennek a közösségnek, lelki pásztoraival, presbitériumával, szolgálóival, gyülekezeti tagjaival egyetemben. Kérünk Istenünk családjainkért, gyermekekért, fiatalokért, unokákért, testvérekért, szülőkért. Kérünk Istenünk, hogy valóban a neked való szolgálat legyen fontos, mindazoknak is, kik csüggedők, kik gyászolók, kik fájdalmasok, mindazoknak, kik örömteliek és boldogok. Kérünk, Urunk, ahogyan a zsoltár is, úgy mi is így imádkozunk te hozzád, bizony megköszönve neked, hogy fejünket elárasztod olajjal, s meggazdagítod életünket Jézusban, a te egyszülött fiadban, nem mással, mint a legnagyobb gazdagsággal, az evangéliummal, az örök élettel. Kérünk, Atyánk, hallgass meg most bennünket. Így eléd visszük imádságunkat, Urunk, egy csendes percben. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgattál minket, és hogy szívünkre helyezted az igét, hogy különbséget tudjunk tenni valóban a neked használt és a neked nem használt vagyonszerzés mögött. Köszönjük, Urunk, hogy te bennünket tanítottál és bátorítottál. Kérünk, erősítsd meg kéréseinket, hogy mindenben neked tetsző életet éljünk a te dicsőségedre. Így hallgass meg a mi imánkat, ahogyan a te fiad tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne bízz minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetést. Köszönjük az elmúlt heti munkát, segítséget, adományt a testvéreknek. Amint Pomázon járnak a testvérek, láthatják azt, hogy a templomunknak a felújítása folytatódik. Így kérjük lehetőségek szerint a továbbiakban is a megkezdett munkát segítségükkel támogassák. Köszönjük. 2015. október 4-én 15 órakor azaz a mai napon presbiteri továbbképző alkalom lesz Budakalászon. A téma gyülekezet, presbitérium, lelkipásztor, avagy az ige szerint hogyan támogathatjuk egymást Isten szolgálatában, őrállói tisztünkben. Az előadó pedig Cseri Kálmán, nyugalmazott lelkipásztor. Érdemes csatlakozni ehhez az előadáshoz. 18 órakor pedig Pomázon ökumenikus imaalkalom lesz, a békéért hirdették meg ezt az ökumenikus alkalmat, a művelődési házban imádkoznak az egyházak képviselői és a testvérek. 2015. október 10-én 14 órakor ad hálát a Tahitót falui református gyülekezet, hogy három évvel elkezdett gyülekezeti terem rekonstrukciójának a végéhez értek. A megtapasztalt áldásokért, az elvégzett munkáért, a kapott felajánlásokért hálaadó istentiszteletet tartanak, melyre nagy szeretettel várják gyülekezetünknek is a küldötteit. Október 11-én Pomázi és Csobánkai istentiszteletünk, gyülekezetünk hálaadó vasárnapja lesz. Így megköszönve mindazt, amit kaptunk, adományainkat borítékban helyezhetjük el az Úr asztalára majd jövő vasárnap. Borítékokat a testvérek itt a persely mellett megtalálhatják kifelé menet. Október 17-én 9 órától a Református Fiatalok Szövetsége missziói napot szervez. Október 17-én. Missziói napot szervez Pomázon konfirmáló és a közelmúltban konfirmált fiatalok számára. Címe: Tiszteld apádat és anyádat. Ez nagyon aktuális. Úgyhogy érdemes minden konfirmált, illetve konfirmáló fiatalt megszólítani. Ezt mi magunk is megtesszük az ifivel Budakalászon, Csobánkán és Pomázon egyaránt a következő napok során. Az alkalomra várjuk valóban a most konfirmáló és a nemrég konfirmált fiatalokat. Kérjük a szülőknek, nagyszülőknek a bíztató támogatást. Köszönjük. Október 18-án Pomázon Isten tiszteletünkön szuplikál a Szentendrei Református Gimnázium 8. A osztálya, 15 órától pedig kézműves gyermek alkalmat tartunk. Október 25-én testvér gyülekezeti alkalomra hívnak bennünket Verőcei testvéreink. Majd a részleteket a további hirdetésekben fogjuk mondani. A reformáció emlék hónapja keretében október 18-án 17 órakor vasárnap rendezik meg az immár hagyományos ünnepi gálaestet Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az este a MEÖT elérhetőségein lehet jegyeket vásárolni, 500 forintba kerülnek. Hirdetem azt is, hogy konfirmációi könyvek érkeztek felnőttek részére, így Nagy István Péter testvérünknél át lehet venni ezeket a könyveket, akinek nem jutott a felnőtt konfirmáció előkészítő alkalmon. Hirdettem a továbbiakban, hogy harang szólt Duró Dezsőné elhunyt 73 évesen testvérünkért szólt a harang temetése 2015. október 2-án 11 órakor volt Pomázi temető ravatalozójában. 2015. szeptember 29-én harang szólt Régiusz Lajosné született Erdély Mária, gyülekezetünk a 29. éve elhunyt kántorra emlékezik. Emlékezett az erdélyi és Régiusz család. Október 3-án harang szólt Görgős Imre halálának 15. évfordulóján, emlékezett felesége, gyermekei, unokái, valamint öccse és családja. És a sok gyászhír és emlékhír mellé pedig egy örömhírt is hirdetek a testvéreknek, nyilván már tudva levő, hiszen Esperes úrunk hirdette, de most megragadom az alkalmat, hogy személyesen is megszületett első gyermekünk, fiunk András, szeptember 23-án délelőtt 11 óra 10 perckor, így 10 órás küzdelem után feleségem Melinda nagy örömmel, hittel és a szívében tette meg, amit a nőknek ilyenkor meg kellett tenni. Én férfiként csak annyit tehettem, hogy ott álltam. Semmi többet, és egy 9 órás imádságban, elfáradva, bár, de megtörve nem, született meg a kisgyermekünk. Hála Istennek, jó egészségnek, nagy boldogságnak, örömnek, örvendenek ők is, mint anya, mint gyermek, és mint én is, mint apa. Valóban kivehetjük a részünket az éjszakai fellétekből is, és a nappali szolgálatban is, mind a 24 órában. Hála az Úrnak ezért, köszönjük a testvérek imádságos támogatását, az imádságos szívet, melyben érezhettük, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy az Úr mellettünk állt, és igyekszünk, imádkozunk, kérjük az Urat, hogy ez a továbbiakban is így maradjon. Köszönjük a testvéreknek a szeretetet. Hirdetem az alkalmakat hétfőn, 9 óra 30-kor baba-mama kör, pomázom, 17 órakor imaóra, pomázom, és 18 órakor énekkari próba, pomázom. Kedden biblióra, 18 órakor Csobánkán, Konzoltán testvérünk szolgálatával, 18 órakor Kékkereszt alkalom, pomázom, Nyilas Zoltán Esperes úr szolgálatával, 18 óra 30-kor pedig bibliaolvasó kör lesz. Szerdán 18 órakor bibliaóra lesz pomázon, csütörtökön pedig imaóra Csobánkán. Pénteken pedig az ifjúsági alkalmunk keretén belül látogatjuk majd a konfirmáló, vagy immár konfirmált fiatalokat, toborozzuk őket a refis találkozóra. Vasárnap 9 órakor istentisztelet Csobánkán, 10 óra 30-kor pedig pomázon. És azt is hirdetem, hogy a vasárnapra 18 órára hirdetett presbiteri gyűlés elmarad. Elhalasztjuk egy másik időpontra. Ez egy fontos hirdetés volt. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Így énekeljük most záró énekünket, testvérek, az áldás vétel előtt, 255-ös számú énekünk 8. versét. 255-ös számú énekünk 8. verse így kezdődik. Vallást tesz meg minden emberek előtt. Az út, az igazság és az élet. Ámen. Áldás, békesség, erős várom Istenünk, dicsértessék a mi Urunk Jézus Krisztus mindörökké. Ámen.